Ez itt az Etológusok Podcast, ahol viselkedéskutatásról beszélgetünk. 2050-re várhatóan 100 emberből 30 idős, 65 év feletti lesz, közülük pedig 3 demens is.
1976-ban az LGT megénekelte, a csend beszélni tudna, 4 milliárd hangon szólna.
Azóta a föld népességének száma megduplázódott, az élettartam pedig kitolódott.
Ez a társadalom előregedéséhez vezet.
Kubinyi Enikő kutatócsoportja a Senior Családi Kutya Program. Az elsők között vizsgálja családi kutyák bevonásával az öregedés folyamatát. A kutyák az öregedés egyik legjobb modellállatai, mivel az emberrel együtt élve hasonló hatásoknak vannak kitéve, de az élettartamuk az emberekénél rövidebb. Hamarabb lezajlanak a folyamatok, gyorsabban követhetőek a változások.
Ráadásul az életkor előre haladtával az emberhez hasonló kórképek, például a demencia egyes elemei a kutyáknál is megjelennek.
A mai adásban egy olyan kutatásról fogunk beszélgetni, amiben kutyák bevonásával vizsgálták, hogyan lassítható az öregedés folyamata, és a gyógyszer nélküli terápiák közül melyik a leghasznosabb, a fizikai vagy a kognitív terápia.
A kutatócsoportot Szabó Dóra képviseli, aki betekintést enged saját életútjába. A kutatói pályát jelenleg hobbiként űzi, mellette főállásban egy startup adattudósa.
A mikrofonnál Makos Judit és Böhm Sára.
Hogyan zajlott ez a kutatás? Hogy már dolgozol egy startupnál, de mégis visszakutatsz, vagy újra kutatsz?
Kutatásoknak van egy olyan sajátossága, hogy könnyen jó sok évig el tudnak nyúlni. Nálunk is ez történt. 2016-ban kezdtük el az adatgyűjtést, és ez egy óriási nagy kutatás volt adatgyűjtés szempontjából. Több mint 80 kutyával kezdtünk el dolgozni. Kétszer vagy még többször bejöttek a tanszékre viselkedéstesztekre, ezek egyesével is több órás viselkedéstesztek voltak, emellett még volt EEG és egy csomó más modalitású adatgyűjtés, és közben még volt egy 3 hónapos intervenciós program, amin részt vettek a gazdák, tehát csak az adatgyűjtés eltartott 2018-ig, és utána kezdődött még csak a videókról a viselkedések kódolása, az elemzés, a cikkírás, és így jutottunk el 2024-ben, amikor megjelent a cikk.
Ez azt jelenti, hogy te közben elhagytad a kutatócsoportot?
Igen, én 2020-ban nyergeltem át Data Science-re a COVID előtt pár héttel tökéletes időzítésre.
És hogy mi vezetett ehhez a váltáshoz?
Befejeztem a PhD munkámat, és azon gondolkoztam el, hogy szeretnék-e posztdoc is lenni. Előtte voltam külföldön, én az MSc-met a Bécsi Állatorvosi Egyetemen töltöttem, ott egy ember-állat interakciók MSc-t végeztem, és jártam Lincolnba is egy pár hónapra. A PhD végén pedig arra jutottam, hogy igazából szeretném kipróbálni a Data Science-t is, leginkább azért, mert nem volt olyan szakaszában az életem, ahol szívesen bevállaltam volna a posztdoksággal járó országról országra pár évenként költözést. Nem így képzeltem el a következő 10 évemet, és ezért inkább Data Science-t választottam.
Mit csinál egy Data Science? Data Scientist, gondolom.
Nagyon meglepő módon szinte teljesen ugyanazt az én meglátásom szerint, mint egy kutató, kivéve azt, hogy nem a saját adataidat gyűjtöd soronként egy Excel táblában, hanem valaki ezt létrehozza. A végén nem kell peer-reviewed publikációt írni, vagy konferenciára menni vele, hanem elég, hogyha a cégen belül megosztod az eredményeidet, és így sokkal gyorsabban haladnak a projektek. Nyilvánvalóan ennek van az a hátránya is, hogy a peer-reviewed publikáció tud hiányozni belőle, tehát nem nézik meg feltétlenül annyira, hogy milyen minőségűek az eredményeid. Nincs is annyi idő egy-egy projektre, de cserébe rengeteget lehet elemezni, hipotéziseket föltenni, utána nézni, hogy mik függhetnek össze mivel, és egy hatalmas játszótér abba a tekintetbe, hogy milyen kérdésekre szeretnél válaszolni, és milyen sokféle adat elérhető.
És ezeket a skilleket kutatóként meg lehet szerezni?
Igen, ezeket pontosan kutatóként lehet megszerezni. Amit én legeslegtöbbször használok, az igazából a kutatástervezés, a statisztika, nyilván valamennyire az ismeretterjesztés, mert fontos része annak, hogy amit kielemeztél, az utána másnak hozzáférhető és használható legyen. a data scientistek között sokszor egy nehéz probléma, hogy nagyon bonyolult számításokat könnyen ki tudunk futtatni, utána van egy nagyon bonyolult eredmény, és az az egy probléma, hogy ezt az üzlet felé nem mindig sikerül érthetően kommunikálni úgy, hogy ők ezt jövő héttől kezdve használni is tudják. Hát nyilván mind a két fél boldogtalan tud lenni, aki kutatói szemlélettel eltöltött, tudom én, 3-6 hónapot az elemzéssel, az meg van győződve, hogy ez egy nagyon fontos eredmény, amit lehetne használni, hiszen oda van írva. A másik oldalról meg, ugye, ha valaki nem értette meg 10-15 perc alatt, hogy mi a nagyszerű ebben az eredményben, akkor nem fog tudni ráépíteni és erre stratégiát alapozni, vagy kérdéseket válaszolni, vagy döntéseket hozni.
Mennyire volt könnyű az átmenet a kutatói lét és a céges lét között?
Szerintem a váltásnak az a része a nagyon nehéz, amíg elszánod magad, és azt szerintem évekig is elhúzódhat, mire úgy érzed, hogy szeretnél egy ekkorát ugrani a bizonytalanságba. Nyilván itt voltak a kapcsolataim, barátaim, minden nap együtt dolgoztunk, már végre kezdtem a PhD végére úgy érezni, hogy tudom, mit csinálok, ismerős vagyok a kutya efemérébe, tudom, hogy kell etológiai vizsgálatokat tervezni, tudom, hogy működnek a konferenciák, már ismerem ott is az embereket. Ehhez képest egy teljesen ismeretlen területre álláskeresésbe kezdeni úgy, hogy ilyet soha nem csináltál előtte, az a része nagyon ijesztő tud lenni. Maguk ezek a felvételi eljárások is teljesen mások. Az önéletrajza szemben az elvárások is teljesen mások. Ezt kitalálni félig meddig vakon azért egy kicsit tud aggasztó lenni az elején.
De hát mégse hagytad itt teljesen a kutatói létet, mert ha jól értem, akkor a 8 órás data scientist munkád mellette még mindig az ELTE-n dolgozó kutatóként.
Igen, nekem egy nagyon szerencsés helyzetem volt, hogy Kubinyi Enikővel annyira jó a kapcsolatunk, hogy egy ilyen karrierváltást is igazából teljesen simán meg tudtunk oldani, és utána is elemeztem még szabadidőmbe, ahogy éppen alakult a párhuzamos karrierem. Nyilván, amikor egyszer csak kisétálsz a tanszékről, akkor soha nem az van, hogy pont az összes projekted lezárult, és minden cikkben van. Voltak folyamatban lévő elemzések, amit még megígértem, hogy megcsinálok. Voltak olyan publikációk, ahol már voltak eredmények, de nem volt megírva a cikk, nem ment át még a review, és így csatlakoztam be most ebbe a jelenlegi publikációba. Ez a PhD-mnak az egyik legnagyobb adatgyűjtése volt, tehát mindenki nagyon motivált volt, hogy lepublikáljuk, mert nagyon hittünk benne, csak hihetetlen bonyolult volt kielemezni egy ilyen összetett kutatást.
És itt mondtad, hogy az egyik legbonyolultabb adatgyűjtés, mielőtt elmesélnéd, hogy miről is van szó, mit jelent az, hogy ez bonyolult, hogy ez, ha jól értettem, időben is hosszú, adatmennyiségben is nagy.
Igen, tehát amiket én korábban viselkedésteszteket végeztem a tanszéken, ott egy-két kísérletvezető össze tudja gyűjteni az adatokat, ezt egy pár hónap, fél-egy év alatt összegyűjtöd. Nálunk nagyon nem erről volt szó. Az az elején látszott, hogy itt kutyánként 2-3 óra az, amennyi az adatgyűjtés ideje, viszont volt egy nagyon rövid határidőnk, hogy mennyi idő alatt kell lemérni ezeket a kutyákat, ahhoz, hogy el tudjon kezdődni az intervenció. Óriási szerencsénkre sok lelkes hallgató vett részt ezekbe a viselkedéstesztekbe, úgy kezdődött az egész, hogy ugye őket be kellett tanítani, megnézni, hogy hasonlóképpen végzik-e el az összes tesztet, hogy az adatok ugye összehasonlíthatóak legyenek, és utána koordinálni ennek a 6-8, néha 10 ember munkáját, hogy éppen ki lesz ott az adott kutyával, hova veszi fel az adatot, utána megtaláljuk ezt az adatot, úgy legyen fölcímkézve. A kutyagazdák is tudják, hogy melyik időpontra jelentkezhetnek, ők is időben ott legyenek a megfelelő helyen. Ennek a koordinációja meglepően, mivel előtte nem csináltunk ilyet, bonyolult volt, de mindenki fantasztikusan teljesített, és a hallgatókon rengeteg múlott, hogy ők itt voltak hétvégente és délután és párosával, és mindenben részt vettek közben.
Most, hogy már ilyen sokat hallottunk erről a kutatásról, mi is ez, mi volt a kérdésetek, és mi volt a célotok ezzel, és hogyan értétek ezt el?
Igen, ez a kutatás a Komplex Élményprogram Fantázia néven futott, és az volt a minket érdeklő kérdés, hogyha idős, de egészséges kutyákat különböző kezelésekben, itt a kezelések alatt fizikai vagy kognitív kisebb kihívásokat kell érteni, a fizikai kezelések alatt igazából kutyafitness eszközökön ilyen idős kutyáknak tervezett sporttevékenységek voltak, erősítő, egyensúlyfejlesztő, gyakorlatokban, még a kognitív terápiánál szintén idős kutyáknak a szintjéhez igazított, igazából kutya kiképzési vagy ilyen kutyaiskolás klub feladatokat lehet elképzelni. A mi kérdésünk pedig az volt, hogy egy 3 hónapos intervenció mérhető hatást gyakorol-e az idős kutyák viselkedésére és kogníciójára. Laboratóriumi körülmények között korábban ellentmondó eredményekre jutottak kutatók, de ezek laboratórium beagle-kutyánk voltak, és általában az öregedés kutatásnak van egy olyan része, hogy nagyon konkrét feladatokra tréningezik az alanyokat, és aztán egy nagyon hasonló tesztet adnak neki. Hogyha itt fejlődést tapasztalsz, az ugye lehet, hogy ezt az egy konkrét feladatot érinti, ezt jól megtanulta az alany, ezt közeli transfernek szokták hívni. Ehhez képest, ami igazából az öregedés varázsszere lenne, az az, hogyha távoli transfer is megtörténne ezekbe az esetekbe, tehát valamilyen kezelésben részt veszel, és utána ez a mindennapi életbe is megjelenik, általánosságban a napi feladatoknak a végrehajtása, a mindennapi szociális interakciókban is észrevehető ez a hatás, nem pedig csak abban az egy érintő képernyős memória feladatban, amit az elmúlt 3 hónapban tanultál ideális esetben.
Tehát, ha jól értem, akkor behívtatok 80 kutyát, ezt még a legelején mondtátok, akik amúgy teljesen kutyaszerű kutya életet élnek az ő saját embercsaládjukban, és voltak olyan kutyusok, akiket tornaórára köteleztetek, voltak olyan kutyusok, akikkel pedig izgalmas, szellemi kihívást igénylő feladatokat végeztetek el, mint ahogy időseknek mondjuk keresztrejtvényt adunk a kezébe, és utána gondolom voltak olyan kutyusok, akik meg csak bejöttek, de nem történt velük semmi, mintha placebót kaptak volna, és azt vártátok, hogy azok a kutyusok, akik tornáznak, vagy akik ilyen izgalmas, szellemi kihívásokból vesznek részt, ők bár öregek, de jobban lesznek, mint azok, akikkel nem történt.
Igen. Összességében 4 csoport volt, volt egy kontrollcsoport, volt, akik csak tornáztak, volt, akik csak keresztelítvényt fejtöttek, és volt egy kombinált csoport, ahol felváltva egyik héten a sportfeladatokat kapták, másik héten a mentális fejlesztő feladatokat. Erre azért volt szükség, mert van egy olyan elmélet, ami szerint, ha ezt a kettőt kombinálod, az agyadat is használod, és az izmaidat, akkor még sokkal jobb hatást lehet elérni, és ezek összeadódnak.
És tényleg sokkal jobb hatást lehet vele elérni? Összeadódtak?
Esetünkben ezt nem sikerült kimutatni, volt előnye azoknak a feladatoknak is, amit a sportfoglalkozások során hajtottak végre a kutyák, és volt a mentális foglalkozásnak is kimutatható hatása, de nem láttunk ilyen összeadó effektet, ami nagyobb lett volna, mint a részegységek összege.
És ez váratlanul ért titeket, vagy erre számítottatok?
Ami váratlanul ért minket inkább az az, hogy mennyire jól teljesítettek az idős kutyák. Nagyon szigorúak voltunk az elején, és a 80 kutya úgy jött össze, hogy több mint 100 kutyát felmértünk, és kizárólag azokat engedtük részt venni a programban, akik nem mutattak semmiféle érzékszervi vagy mozgásszervi problémát, ami esetleg befolyásolhatta volna a teljesítményüket a viselkedés tesztben. Például, ha nem látnak jól, akkor ugye a vizuális keresési feladatok nehézséget okoznak, ha nem hallanak jól, akkor voltak olyan tesztek, ahol a fülükre kellett hagyatkozni. A mozgásszervi problémák pedig nyilván az, hogy milyen gyorsan mozognak a kutyák, milyen könnyen fekszenek vagy ülnek, és mennyire egyszerű nekik ez az egész sportfoglalkozás befolyásolhatta volna. Semmiképpen nem szerettük volna azt megkockáztatni, hogy bármelyik alanynak is kellemetlen vagy túl megterhelő legyen a foglalkozás. Ezért cserébe viszont nagyon egészséges kutyákat válogattunk össze, akik nagyon jó állapotban is voltak ennek megfelelően. Így az egyik lehetséges magyarázata annak, hogy nem találtunk elsöprő effekteket, az az, hogy egy úgynevezett plafonhatásba futottunk, és innen már kevesebbet tudnak a kutyák fejlődni. Legközelebb lehet, hogy érdemes olyan kutyákat összeválogatni, akik kicsit kevésbé sikeresen öregednek, hát ha úgy könnyebben kimutatható a hatás. Ezen felül lehet, hogy a 3 hónap heti egyszeri alkalom nem elég ahhoz, hogy itt ilyen tesztben könnyen mérhető változást tudjunk kiváltani, és egy gyakoribb foglalkozás, vagy egy hosszabb időtartamú foglalkozás például más eredményhez vezetett volna.
Akkor, ha jól értem, mind a keresztrejtvényfejtés, mind a tesi óra, az jobbá tette a kutyáknak a életét.
Igen. Egyrészt a gazdák visszajelzései alapján is, bár ez nem a tudományos része, és nincsen benne a cikkben, de a kíváncsiságuk, az aktivitásuk, probléma megoldó képességeik mind kimutathatóan változtak a terápia előtti mérés és az utáni mérés között.
Hogyan kell egy ilyen tesi órát meg egy ilyen keresztrejtvényfejtős dolgot elképzelni?
4-5 fős csoportok kerültek kialakításra, és hetente jártak a gazdák a tanszékre. Kutyakiképzők és kutyafizioterapeuták vettek részt ebben a programban, és ők foglalkoztak a kutyusokkal, kialakított kis tanrend alapján, ahol egymásra épültek a foglalkozások, hogy mindig pont olyan mértékű kihívással szembesüljenek a kutyák és a gazdáik, ami egy kicsit megerőlteti őket, de még pont teljesíthető, és fejlődni tudnak általa. A kutyafitness foglalkozásokon ugye ilyen színes, fölfújható gumieszközök voltak a folyosón kavalettikkel, és ezeken gyakorlatoztak egyénileg a kutyák. Az elmetréningen pedig mindenféle kooperatív játékok, például ilyen probléma dobozok megoldása volt, vagy szaglásos feladatok, vagy különböző önkontrollt igénylő gyakorlatok, játékok kerültek megtanulásra.
Van esetleg ezek közül olyan, amit tudsz ajánlani, hogyha mondjuk nekem otthon van kutyusom, és szeretném, hogy friss és fit maradjon, akkor csinálhatom vele otthon?
Az elmetréning feladatokat mindenképpen, azokat jó szívvel tudom javasolni otthoni kipróbálásra. Ugye itt tényleg igazából annyi a lényeg, hogy ne tekintsünk úgy az idős kutyára, mint aki már nem képes új dolgokat tanulni, vagy nem élvezi, hogyha valami izgalmas újdonság történik. A kutyafitness az ennél egy kicsit bonyolultabb, ott ugye a sérülésveszély miatt szükséges az, hogy fölmérje valaki a kutyának az állapotát, hogy nehogy véletlenül ártsunk azzal, hogyha 12 évesen elkezd ugrálni, vagy pörögni hirtelen. Ott az eszközöknek a szakszerű használatát is valakitől azért meg kell tanulni, mielőtt otthon biztonsággal el tudod kezdeni csinálni.
Említetted, hogy a kutatás során a gazdáktól is kaptatok visszajelzéseket. Ők miről számoltak be?
Igen, a gazdáknak már maga a program során is nagyon pozitív visszajelzéseik voltak. Ugye akkoriban 2016-7-8 környékén még nem volt annyira elterjedt, hogy idős kutyáknak foglalkozást nyújtsanak kutyaiskolák vagy egyéb klubok. Egy idős kutya gazdája hiába igényelte volna, nem annyira tudott hova járni a kutyájával, ahol nem kellett nagyon rohangálni, de társaságban lehetett, olyan társaságban, ahol nem táncoltak más kutyák a fején, hanem hasonló életkorban voltak. Olyan gazdák, akik hasonló életkorú kutyákkal élik az életüket, és ők ezt nagyon pozitívnak élték meg. A kutyák is örültek a társaságnak, és boldogan vettek részt. Ugye ezek jól szocializált kutyák voltak, fiatalabb korukban is kutyák között éltek, itt is örömmel vették egymás társaságát, valamint az együtt töltött idő az, hogy tényleg megpróbáltak új dolgokat tanítani ismét a korábban akár már nyugdíjazott kutyáknak, sok mindenre rá tudta ébreszteni a gazdákat, és meglepődötték tudomásul, hogy mennyire élvezik a kutyák még mindig ezt, és mennyire sokat tud adni a kapcsolatuknak az, hogyha újult erővel elkezdenek foglalkozni ilyen téren is a kutyákkal nyilván. Közben is rengeteget foglalkoztak velük és játszottak, de egy 8-10 éves kutyánál nem feltétlenül az az első gondolatod, hogy még ezt a pár dolgot szeretném megtanítani a következő 3 hét alatt.
Holott akkor mégis lehetne ez a gondolatod, mert a kutya képes rá.
Igen, a kutya képes rá, és nagyon jót tesz nekik, hogy az esetleges beszűkülést vagy rozsdafoltokat letörögesse az elméjükről, és ilyen kihívásokkal próbálkozhassanak. Az elején természetesen, ahogy egy idős embernél is, hogyha elszokott attól, hogy tanulnia kell, akkor lehet, hogy ez kezdetben kicsit nehezebb, de abszolút vissza lehet hozni ezt a lelkesedést, ezeket a képességeket, hogy boldogan próbálkozzanak problémákat megoldani, és ne feladják.
Azt már korábbi kutatásaitok során is lehetett olvasni, hogy a kutya jó modellállat, és hogy az emberi öregedéssel is lehet párhuzamot vonni, ez miért van, és itt mire lehet gondolni?
De ami miatt a kutatócsoport nagyon jó modellállatnak tartja mind a mai napig a családi kutyát, az egyrészt a kutyasága, hogy egy emlős faj, ami közelebb áll sok laboratórium modell állathoz képest az emberhez. Szociális közösségekben él, ezért a szociális kogníciója jól tanulmányozható, rövidebb élettartama van, sajnos nagyságrendileg, mint az embereknek, ezért az öregedés kutatásnak is ilyen szempontból könnyebben kivitelezhető alanyai, és sokat tudunk a viselkedésekről, kogníciójukról, a tanszék korábbi évtizedei munkájának hála. A másik dolog, ami miatt a kutyát nagyon jó modell állatként tartják számon, az az, hogy idegtudományi szempontból az emberi Alzheimer korhoz képest nagyon hasonló tünetegyüttes képes kialakulni nála természetes körülmények között. Ugye a kutyáknak a természetes életkörülményei az emberi város ugyanazokkal a környezeti rizikófaktorokkal, amik az embereket is érintik. A túlsúly, a mozgásszegény életmód, a levegőszennyezés, a különböző környezeti hatások. Ugye egy dohányzó gazda mellett például a kutya is ugyanúgy passzívan dohányzik, mint egy gyerek adott esetben. Ez pedig lehetővé teszi, hogy a kutyák agyában lezajló változások és az emberek Alzheimer-kor tünetegyüttese között nagyon jó párhuzamot lehet vonni, és a gyógyszerkutatásokban is kiemelt szerepük van a kutyáknak. Ugye még egy rákcsálónál viszonylag nehéz azt vizsgálni, hogy ő neki a szociális képességei hogy alakulnak egy kezelés hatására. Egy kutya, aki kötődik az emberekhez, és idegenekkel könnyen létesít kapcsolatot, üdvözli őket, ez nagyon szépen látszik, hogyha ilyen változás következik be.
A ti kutatásotoknak az eredményéről lehet következtetni arra, hogy mit lehet csinálni idős emberekkel?
Az idős embereknél ugye hamarabb kezdtek el ilyen kutatásokat végrehajtani, és ők is hasonló nehézségekkel szembesülnek, mint a kutyakutató, azzal megspékelve, hogy nekik ugye 5-10-15 éven keresztül kell követni az alanyokat. Tehát amik elindulnak kutatások, azok még sokkal később vezetnek valami levonható következtetéshez, és ott is ez a közeli-távoli transfer hatás a nagy kérdés. Olyan vizsgálatok vannak és voltak, hogyha valamire valakit képzel, ha szudokut tölt heti 3 délután, akkor jobban fog szudokuzni hónapokon keresztül. Ennek mindenki nagyon örül, de igazából azt szokott lenni a probléma, hogy Margit néni oda talál-e a rendelőbe, és a jó busz megállóba tud-e leszállni. Ez ideális esetben összefügg az ő szudoku töltési képességeivel, de a gyakorlatban nem szokott. Emiatt ugye nehéz olyan teszteket vagy kezeléseket létrehozni, amik mindennapi élethelyzeteket tükröznek.
De ha jól értem, akkor nálatok a kutyáknál pont kijött ez a távoli transfer, tehát attól, mert a kutya egy speciális játékot tanult meg, attól jobb lett más játékokban is.
Igen, a mi vizsgálatunk így volt direkt összeállítva, figyeltünk rá, hogy az egyes tesztek különböző problémákat tegyenek a kutyánk elé, és arra is odafigyeltünk, hogy ne pont ugyanazokat a játékokat, feladatokat gyakorolják a tréningek során, mint ami az éles tesztben van. Tehát ilyen szempontból igen, nálunk sikerült a mindennapi életet utánzó feladatokban ilyen távoli transfert kimutatni.
Vajon mi hiányzik az idős embereknek kitalált ilyen elmetréningekből, hogy nem látni ezt a távoli transfert náluk? Vagy ez esetleg nem a feladaton múlik, hanem ez egy fajspecifikus dolog, és az ember ebben más, mint a kutya?
Ugye itt rengeteg méréstechnikai probléma, nehézség van. Ugyanúgy, ahogy a mi kutyáink is mindenféle családból jöttek, mindenféle személyiséggel, nálunk ugye az egész pici kutyától az óriásiig mindenki részt vett, az embereknél is. Lehet, hogy a tanártól a bolti eladóig, az autószerelőig mindenki van egy csoportban, amit az öregek otthonából éppen beválogatnak. Ahogy nálunk, itt se random, hogy ki az, aki hajlandó egy ilyen vizsgálatba részt venni. Lehet, hogy annak lenne leghasznosabb, aki elzárkózik, de ugye a kutatónak semmi esélye nincsen lemérni, hogy nála mi történhetne. Az emberi vizsgálatoknál ugye elég szigorú szabályok szoktak lenni, hogy mit lehet csinálni, vagy egyféle szokott lenni azért, hogy könnyebben mérjék, vagy amilyen hagyományai az adott területnek vannak, Tehát, ha nem szeretsz szudokúzni, akkor is szudokúznod kell 6 hónapon keresztül. Ez nem biztos, hogy pont olyan jó érzéseket vagy vidámságot kelt, mint egy csoportos foglalkozáson részt venni, de számtalan emberi kutatás van, és biztos vagyok benne, hogy van olyan is, ami talált mostanra ilyen hatásokat, csak ezek nehezen megismételhető, viszonylag kismintás kutatások. Mindenki azzal küzd, hogy ha lenne 100 000 ember, aki 5 éven keresztül módszeresen csinálja, akkor könnyű lenne kimutatni ezeket, de idős egyedekkel dolgozva, amikor nagy nehezen összeszedsz pár 10 embert, akik vagy hajlandóak végigcsinálni, vagy nem, akkor azért ez nem olyan tisztán kimutatható, még akkor se, ha valóságban ott van a hatás.
Akkor, ha jól értem, a kutyás kutatások előnye az a méretszám is, a mintamérettszáma is, hogy ti azért könnyebben tudtok behívni nagyobb létszámú kutyacsoportokat, mint mondjuk az emberes kutatások esetében.
Igazából a mi legnagyobb zsolizsókerünk az az, hogy a kutyáknak gazdái vannak, akik rendszeresen, lelkesen behozzák őket. Tehát ha a nagymamát is valaki elvinné heti 2-3-szor a város szélén lévő egységben 3 hónapon keresztül, akkor lehet, hogy ő is nagyon lelkesen járna. Ha neki kell oda vonatozni 1,5 órát, akkor kevésbé. Nálunk is a kutyáknál ugye az a helyzet, hogyha a gazdájuk beleegyezett, és ő látja ennek a értelmét, szórakoztató értékét, akkor el fogja hozni a kutyát, akkor is, ha esetleg a kutya aznap délután inkább a fekhelyén töltené az időt, az lenne az első gondolata. Emiatt ugye könnyebb összegyűjteni a megfelelő számú alanyokat, mert a gazdák lelkesedése határtalan, és nagyon szívesen részt vesznek ezekbe a foglalkozásokba.
És azért azt látjuk is a tanszéken jövetmenet, hogy a kutyák is nagyon lelkesen érkeznek, és az arról számolnak be a gazdák is, hogy már amikor befordulnak itt a parkolóba, vagy meglátják az épületet, akkor azért ők is lelkesek, tehát nem csak a gazda lelkesedése.
Nem, természetesen, hát ugye a visszajelzés és a gazdák lelkesedése részben abból fakad, hogy többen azt mondták, hogy láthatóan úgy érzik meg, fiatalodott a kutyájuk, sokkal mozgékonyabb, sokkal kíváncsibb, sokkal érdeklődőbb, és igen, imád ide járni, és várja a következő lehetőséget, hogy teszten vegyen részt, vagy bármilyen foglalkozáson.
Ha nekem esetleg van kutyám, akkor van lehetőségem becsatlakozni egy ilyen kutatásba? Teljesen megjött hozzá a kedvem.
Igen, a tanszék folyamatosan hirdett további vizsgálatokat, és a Facebook oldalán és a honlapján is lehet jelentkezni résztvevőknek ezekben a kutatásokban.
Ugye öregedéskutatással foglalkoztatok és foglalkoztok, és hogy látszik az, hogy a népesség folyamatosan nő, sőt most már 8 milliárd fölött vagyunk. Mi az, ami életre hívta akár azt, hogy öregedéskutatással foglalkozzatok, illetve hogy ez hogyan adhat választ, vagy gondolkodhat ilyen nagyobb társadalmi kérdésekben is, mint hogy tényleg növekszünk is, és azért a társadalmunk el is öregszik.
Igen, az előregedés azért egy kúrens topik, mert nyilvánvalóan az emberi társadalmakra is jellemző ebben a pillanatban. Viszont a kutyák saját jogon is képbe kerültek, mivel az állatorvosi ellátásnak és a gazdáknak az elhivatottsága a következtében egyre több és több kutya él meg időskort. Viszont az, hogy évek számában sokáig él ember vagy állat, ez ha az életminőséggel nem jár együtt, akkor egy kevésbé vidám dolog, mint amúgy lehetne. Ugye nem csak az a célunk, hogy sokáig éljünk, sokáig éljenek a kedvenceink, hanem hogy minél több évet töltsenek el egészségben, úgyhogy élénkek interaktálnak a környezetben, tükkel tudják, hogy ki látogatja meg őket, vagy mi történik körülöttük. És a kutyáknál is ez egy egyre gyakrabban előforduló probléma volt, és most is az. Nyilván, ahogy 15-18 évig elélnek a kutyák, a gazdákra ez egy egyre nagyobb gondozási kötelezettséget tud rátenni, ugyanúgy, ahogy az idős emberek ellátásánál is. Ennek van egy társadalmi költsége, hogy foglalkozni kell azokkal, akik nem képesek esetleg úgy ellátni magukat, mint korábban. Hogy ezt jobban megértsük, és jól tudjunk segíteni nekik, ez az egész társadalomnak egy fontos kérdése érdekel. Részben azért, akinek segíteni kell, másrészt persze azért, aki éppen ezt a segítséget adja, hogy megfelelőképpen és megfelelő hozzáállással tudja ezt tenni.
Milyen terveitek vannak, vagy neked milyen terveid vannak, hogy ez a kutatás feltételezem lezárult? Te adattudósként folytatod, gondolom, a startupnál, de hogy maradsz-e kutató is, merre vezet az utad?
Nekem a kutatás az elmúlt években elsősorban hobbi volt. A meglévő adatoknak az elemzésében még időről időre részt veszek, vagy konzultálok, azonban nem tervezem, hogy vissza fogok jönni teljes állásba kutatni a tanszéken. Nagyon jól érzem magam ebbe a data scientist létbe, és számomra pont azok a momentumokat adja, amit a kutatásban is mindig imádtam, és lubickolok abban, hogy ennyi adat van, és hosszú távon lehet tervezni és végezni egymásra épülő elemzéseket.
Ezt nagyon jó hallgatni, hogy így megtaláltad akkor a számításaidat, és hogy a kutatói lét ezt megalapozhatta.
Igen, megalapozta, és továbbra is nagyon szívesen járok vissza. Ez a közösség hihetetlenül sokat adott abban, ahogy a kutatói gondolkodásom alakult, és ezt látom, hogy ez a háttér és közösség nagyon-nagyon megtérül, és olyan képességeket adott észrevétlenül a képzésem során, amire nem is számítottam, és nem is szembesülünk vele addig, amíg nem lépünk ki más kutatók közül, ahol szintén mindenki éveken keresztül statisztikát tanult, és elolvasott több száz tudományos közleményt, és bármilyen bonyolult szöveget végig rág kitartóan, hogyha arra kerül a sor azért, hogy kivonja azt a 2 milliliter információt, amire neki szüksége van. Ezek mind nagyon érdekes, értékes képességek. És rengeteg ilyen elásott kincs van az üzleti világban is, ahol szinte pontosan ugyanazt kell csinálni, mint a kutatói pályán, hogy olvasol, összepróbálod illeszteni az össze nem illesztő illő darabokat, problémákkal szembesülsz, próbálod kitalálni, hogy ez az adat miért így viselkedik, miért nem úgy viselkedik, mi a hiányzó láncszem, újra kezded. Ez a része nagyon hasonló. A kutyák nyilvánvalóan hiányoznak, és semmi nem pótolhatja, egy minden nap kutyákkal dolgozol. Viszont ugye szabad idődben természetesen továbbra is lehetőséged van, és az utolsó években jó részt efemeri kutatásokban vettem részt, ahol szintén azért leginkább egy számítógép alatt ülsz napi 8 órában, és hétvégente egy pár órán keresztül látsz kutyát feküdni a gépben, de ilyen szempontból az se volt annyira hirtelen váltás, hogy rengeteg kutyából a semmibe ugrottam volna, hanem fokozatosan egyre több számítógép lett, és egyre kevesebb labormunka.
Mi a legnagyobb különbség egy kutatói élet és egy adattudós céges élet között?
Számomra a legdöbbenetesebb különbség az volt, hogy nagyságrendileg több pozíció van data scientisteknek, mint akadémiai kutatóknak. Amikor gondolkodtam, hogy hova tovább, ugye az én speciális tapasztalataimmal a kutya efemeri környékén, akkor a világon abban a pillanatban volt még 3 másik kutatócsoport, akik kutya efemeriztek, egy Amerikába, egy Dél-Amerikába, egy Európába, oda lehetett volna tovább lépni, ugye, hogyha valahova, mint postdoc szeretnél tovább kerülni. Ehhez képest, hogyha beütöd a keresőbe, hogy data scientist állás, akkor ugye Budapest szinte minden kerületébe találsz több tízet. Nekem ez nagyon döbbenetes volt az elején.
És kutatóként tényleg ennyire rettenetesen nehéz a doktori, a PhD után tovább lépni, és csak ennyire specializáltan lehet tovább lépni?
Biztos nem. Tehát bármikor válthatsz témát. Én is váltottam többször témát, de egyre nagyobb a költsége. Ugye rengeteg időt belefektetsz abba, hogy experté, valami nagyon hozzáértő szakterületi személyé váljál, hogyha ezt az elmúlt 5 év cikkeinek olvasását el kell dobnod, hogy egy új szakterületen elkezd elolvasni a cikkeket, annak azért nagy költsége van. Tehát amikor az efemeri kutatásokkal elkezdtem ismerkedni, ott azért volt pár év, amikor leginkább a kötőszavakat értettem, és persze kitartóan olvastam az összes neurotudományi cikket, ami a kezem közé került, de azok azért nehéz időszakok, amikor úgy érzed, hogy semennyit nem tudsz ebből az egészből, és cikket kéne írnod. Hát ugye az én kutatási projektjeimnek volt egy olyan sajátossága, hogy viszonylag sokszor témát váltottam és újrakezdtem. Én ezt hihetetlenül élveztem, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy nyugodtan, bátran váltson és kezdjen valami újba. Egy idő után megszokod, és már ismerősen tudod üdvözölni azt az érzést, hogy hát jó, most lehet, hogy szinte semmit nem értesz, de már bízol annyira a képességeidben, hogy egy-két éven belül menni fog ez, és egy-két hónapon belül már elkezded érteni, hogy mi történik itt. Rengeteg online képzés van, ami az adott eszközökben segítséget tud nyújtani, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy valamennyi programozást nyugodtan kezdjen el csinálni, akkor is, ha biztos benne, hogy soha nem akarja ezt csinálni. Én is éveken keresztül biztos voltam benne, hogy nem akarok számítógéppel dolgozni. Nekem az etológus létnek egy komoly előnye volt, hogy olyan munkát képzeltem el, ahol nem kell 8 órát a számítógép előtt ülni, és milyen jó lesz ezért, hogyha a viselkedésteszteket hajtunk végre. Az élet nagyon meglepő fordulatokat tud hozni, úgyhogy ezek hasznos kép.
Mi hozta ezt a változást, hogy mégis szívesen ülsz a gép előtt?
Igazából nem a 8 órát gép előtt ülésbe találtam meg a szépségeket. A kutatásban megélt szellemi kihívásokat találtam meg egy másik karrierben is. És hogyha ezt lehetne csinálni egy esőerdőben, egy fa tetején, akkor az ideális lenne, de cserébe az, hogy minden reggel 15 perc alatt ben vagyok a munkahelyemen, és nem kell Dél-Afrikába ehhez elutazni, és mindenféle fertőző betegségtől aggódni, nekem egy teljesen elfogadható kompromisszum, és nagyon boldog vagyok attól, hogy a kis életemet itt intézhetem úgy, hogy közben igazából napról napra új kérdéseket oldok meg, amit más még nem tudott megválaszolni, akkor is, hogyha ebből esetleg nem lesz science cikk pár évvel később.
Mit gondolsz, meg fog maradni a kutatás, mint hobbi az életedben?
Biztos vagyok benne. Nagyon szeretek publikációkat olvasni, érdekel, hogy éppen mi történt az elmúlt pár évben. Viszont azt is hihetetlenül élvezem, hogy nekem gyorsabban pörögnek a projektek a cégeknél. Engem ez időnként frusztrált, hogy a peer review-nak, a cikkírásnak ugye van egy ritmusa, ami eléggé elnyújtotta. Itt is beszéltünk róla, hogy az adatgyűjtéstől kezdve hány éven keresztül elemzünk adatokat, mire ebből összeáll egy publikáció. Ennek van egy ilyen velejárója, hogy ezeknek össze kell érnie. Én viszont ennél sokszor pörgősebben szeretem váltogatni a dolgokat, és akkor pár év múlva már valami teljesen mással foglalkozni. Ez habitus is.
És ezt meg tudja most neked adni a startup környezet?
A startupokat sok mindennel lehet vádolni, azzal, hogy lassúak lennének, és túl sokáig állóvíz lenne, biztosan nem. Tehát ez pont a másik vége, hogy ott pontosan ilyen hirtelen váltások vannak, és ha valakinek problémája szokott lenni, akkor az az, hogy nagyon gyorsan történnek új dolgok, nagyon gyorsan váltunk, nagyon sok minden történik egyszerre, de a kutatóknak viszont azt szeretném mondani, hogy amikor egy üzleti ember azt mondja, hogy valami nagyon gyors, nagyon sok, nagyon hirtelen, nagyon sok új információ van, akkor az semmiképpen nem több, mint amit mi egy konferenciára készülünk, vagy egy új területnek a megismerésére. Tehát én nagyon aggódtam az elején, hogy úristen, bírni fogom-e azt a tempót, ami egy startuphoz kell, és meglepődve tapasztaltam, hogy sebességbe körülbelül azok az elvárások vannak, mint ami itt egy TDK projektnél, vagy a többi határidős, ezt be kell fejezni erre a konferenciára, és még van 3 másik projekt, ami más fázisokban áll, és mindent össze kell koordinálnod, és észben tartanod, és időre elkészülnöd vele, ez szinte teljesen ugyanaz.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és az idődet adtad, és betekintést is engedtél a kutatói lét melletti foglalkozásodba és a startupok világába.
Nagyon köszönöm szépen a meghívást, és igen, oda-vissza lehet lépegetni szerintem ezek között. kinek éppen mihez van kedve.
Sőt, valószínűleg jó is tapasztalatokat gyűjteni mindkét oldalról, vagy még több oldalról, meg még több területről.
Igen, és az is egy nagy magabiztosságot tud adni, hogy több lábon állhatsz, és éppen olyan mozaikként rakod össze az életed, amire neked szükséged van.
Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt voltál!
Köszönöm!
A következő adásban macskákról beszélgetünk. Méghozzá házi és vadmacskákról. Arról, hogy vajon mitől sikeres vagy a macska, életben maradna, ha az ember eltűnne a földről, és mi történne, ha a macska tűnne el, és miért veszélyes a házi macska a vadmacskára. Várunk vissza titeket, sziasztok!